Kedves barátaink, elérkeztünk a János Evangéliumának a harmadik fejezetéhez. Ez a legeslegkeményebb. Készüljetek fel, hogy ez a legeslegkeményebb. Erős lesz ez, nagyon erős. Annál is inkább, hogy olyan dolgokról van szó ebben a fejezetben, amit bizonyos helyeken tagadnak. Pontosan, mint ahogy a szaduceusok tagadták a feltámadást, ugyanígy azt mondják egyesek, hogy az újjászületés hamis tana. Hogy mennyire hamis az újjászületésnek a tana és mennyire nem, szerintem mindenki maga döntse. Én teljes szívemből kívánom, hogy aki úgy döntene majd, hogy az újjászületésnek a tana az igazságra alapul, igazságra van építve, az saját meggyőződésből tudja majd kimondani, hogy barátaim, én nem bánom, hogyha ti nem hisztek az újjászületésben, de én áldom a mindenható Istent, hogy nekem megmutatta, hogy mi az igazság az újjászületésről. Tehát János Evangélium a harmadik fejezet, többször elmondtuk már korábban a Márk Evangéliumában, a Máté Evangéliumában, amit megtalálhattok a kiáltozó.hu/evangélium oldalon. Azokban a beszélgetésekben mindig elmondtuk, hogy azért beszélünk ezekről a dolgokról, nem azért, hogy hülyét csináljunk magunkból, vagy hogy teljesen megzavarodtunk, hanem azért, mert nekünk meggyőződésünké vált, hogy igaz, amit Jézus mondott, hogy az ég és a föld, még hogyha el is múlnak, ha el fog múlni, de el fognak múlni, mert meg van írva, az ő szavai soha nem múlnak el, mert az ő szavaira épül minden, az élet maga. Aki az ő szavaiba belemerítkezik, aki átlényegül úgymond az ő szavai által újjászületik, az ő szavai által teljesen biztos, hogy az ember nem fog elmúlni, az a lélek nem fog elmúlni, hanem örök élete van annak. Tehát nekünk ez meggyőződésünké vált, hogy az ő szava most is aktuális, még aktuálisabb, mint vala, még aktuálisabb, mint akkor, amikor a Földön jár, kedves hallgatók. Én ezt bátran kimerem jelenteni, hogy az, amit ő mondott, most már még aktuálisabb, mint akkor, amilyen aktuális volt. És az ő szavai fényében, az ő szavai világosságában mindent meg lehet látni tisztán. A valóságot, ami igencsak fájdalmas, és az igazságot, ami igencsak felemelő, tényleg egész a mennyekig emel. Akkor én belekezdenék a felolvasásba, és Levikét megkérem, hogy készítse ő is a fegyverét, az Istentől kapott fegyvert, és lélek által majd fűzze hozzá azt, amit szükséges ehhez hozzáfűzni, amiről itt szó lesz. Valapedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere, egyfajta farizeus volt, ugye, vallási vezető volt ő is. Ez jöve Jézushoz éjjel, és mondané ki, Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem teheti e jeleket, amelyeket te teszel, hanem csak akkor, ha az Isten van vele. Tehát ugye ezt később is majd fogjuk látni, hogy a fő emberek közül, a farizeusok, a vallási vezetők közül is hittek benne elég sokan, csak nem merték felvállalni a státuszuk miatt, nem akarták, hogy kirekesszék őket a gyülekezetből, de szegény Nikodémus, ő annyira érezte, hogy Istennek az embere Jézus, és valóban, hogy Istentől jött, hogy megkockáztatta azt, hogy ki lesz nevetve, ki lesz közösítve, és ha nem is fényes nappal, de éjjel oda ment Jézushoz, oda lopakozott. És kedves hallgatók, higgyétek el, hogy legtöbben így vagyunk pontosan, mint Nikodémus. Éjjel megyünk Jézushoz. Nem vállaljuk fel első neki futamodásból, nem vállaljuk fel mindenki erőt, hogy Jézussal beszélgettünk, meg hozzáfordultunk segítségért. Fényes nappal nem. Legtöbben pontosan, mint Nikodémus, éjjel, amikor senki nem látja, úgy kezd közeledni Jézushoz. Te Jézus, te valóban létezel? Én úgy érzem, hogy igen, de én ezt nem merem felvállalni fényes nappal, nagy balnak nézenek. Úgyhogy már ebben is mekkora tanítás van, hogy Nikodémusnak csak éjjel volt bátorsága felkeresni Jézust. És folytatódik a harmadik bekezdéssel. Jézus ezt Levike hívta fel a figyelmemet, hogy Jézus, amikor valakihez szólt, valakihez beszélt, ő nem arra kérdése válaszolt, amit ők szájjal tettek fel, szájjal, a szájukkal, az ajkaikkal, hanem arra kérdése válaszolt Jézus, amit látott az ő szívükben. Az ő szívükben ő tudta, ismerte Nikodémust, ismerte a szívének a szándékát, és nem arra válaszolt, amit ő agyból mondott, az ajkaival mondott, hanem arra válaszolt, amit ő igazán keresett. És jól figyeljetek! Fedele Jézus, és mondanéki, bizony-bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Tessék, sakmat. Nikodémus itt körülbelül szó nélkül maradt, ledermett az éjszaka csendjében. Nem is arra válaszolt, amit kérdezett, hanem teljesen másképp közelíti meg a beszélgetést. Azt mondja, hogy bizony-bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem fogja meglátni az Isten országát, a tökéletességet, az Édent, a paradicsomot, Isten királyságát. Mondanéki Nikodémus, mi módon születhetik az ember, ha vén? Vajon bemehet-e az ő anyjának méhébe másodszor? És születhetik-e? Visszamehet-e az édesanyjának a méhébe is, hogy újból megszülesse? Tehát itt is érződik, hogy Nikodémus mennyire testből beszél, mennyire testben gondolkozott, mennyire a betű által ítélt, mennyire a szemei által ítélt, mennyire az öt érzéki valósága szerint ítélt, mennyire a test szerint ítélt Nikodémus. A test szerint, hogy visszamehetünk-e az édesanyánk nemi szervén keresztül, szó szerint ugye az ő méhébe, hogy újból megszülessünk. Tehát sokáig tanult ember volt, írástudó volt, ő tanító volt, és nem hallott a lelkével, csak a füleivel és a szemeivel, de azzal is vakon hallott, vakon látott, és a füleivel pedig süket módon hallott. Nem értette a lényeget. Fedele Jézus, bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Továbbra is olyan marad, mint te, Nikodémus. Testi marad. Aggyal fog gondolkodni, csak a szemével fog látni, és az alapján fog ítélni, amit a szemével lát. Mert az ő lelkének a látása még mindig sötét. Azt mondja, hogy ha nem születik valaki víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Mert, és el is magyarázza neki, Nikodémus, Anna Mária, Tibor, Csabi, mindenki, Attila, Levente, Robert, Roberto, Federico, Enrico, Jesus és mindenki, ugye? Elmagyarázza Jézus, hogy mit jelent ez, ami testtől született, test az. És ami lélektől született, lélek az. Ne csodáld, hogy azt mondám néked, szükség néktek olyannal születnetek. Mert ami testtől született, test az. És ami lélektől született, lélek az. Te Nikodémus, te mindenki, te Attila, és mindenki, aki ezt hallja, te testtől születtél, úgyhogy az édesapád testileg megkívánta az édesanyádat, és közösültek, testileg közösültek, és testi vágy által születtél, nem lelki vágy által születtünk. Az első születés testi vágyból van, Jézusnak a születését leszámítva, ami lelki vágyból született, mert Mária szent életű asszony volt, és Isten volt, Istennek a lelke volt az, ami őt úgymond megtermékenyítette. Tehát ez a lényeg, kedves agatók, hogy mindannyian, akik csak egyszer születtünk, jóformán meg sem születtünk, testben megszülettünk, van testi formánk, alakzatunk, testi gondolkodásunk, testi kívánságunk, mivel szexuális vágyból születtünk, van szexuális vágyunk is, de mi van a lelki vágyunkkal? Van-e nekünk olyan? Vágyódunk-e az igazi hazába, a tökéletességbe, a mennyek országába? Mert csak az ember akkor tud igazából vágyódni oda, amikor ő megszületett lélek által is, nem csak test által. És ezért fontos víztől és lélektől születni, mondja Jézus.
Én is szólnék. Hát azt értettem meg ezzel az újjászületéssel kapcsolatosan, mivel ez is egy eléggé nagy vitatárgya tud lenni az ember életében és a vallásokban egyaránt. Emlékszem, hogy én is sokat vívódtam, és sok emberrel találkoztam, akik hasonlóképpen vívódtak, hogy na akkor én most újjászülettem-e? Mi az újjászületésnek a pontos receptje, a pontos sorrendje, hogy azt akkor végigcsináltam, megcsináltam, újjászülettem, üdvözültem. Amen. És ugye hát vannak gyülekezetek, akik el is szokták végezni, mit tudom én, bemerítkezés, nyelveken szólás, és akkor újjá vagy születve. Én meg azt mondom, amit megértettem Isten kegyelméből az elmúlt 6 év alatt, hiszen tényleg sok emberrel beszélhettem, sok emberrel találkoztam, köztük olyanokkal is, akik Jézus szeretik, megszerették, vagy inkább jobban mondva megízlelték az ő szeretetét, az ő szerelmét. És azt kell, hogy mondjam, hogy azért nincsen recept, azért nincsen egy tökéletes recept leírva, egy tökéletes sorrend, amiket be kell tartani, mert nincsen egy tökéletes sorrend. Én személy szerint, én soha nem kerestem Istent. Mármint ott a szívemben, igen, egy kicsikét úgy volt igazságérzetem, de annál tovább én éltem az életemet, mentem az álmaim után, a vágyaim után. Azokban éltem teljes mértékben. És tényleg egyik napról a másikra megérintette engemet, miután én őhozzá kiáltottam segítségért, és még szó sem hagyta el a számat. Én azon az éjszakán megízleltem, megtapasztaltam a szívemben, a lelkemben, az egész lényemben, hogy hogyan veszi el, nem, hogyan szembesít először, hogy megmutatta, milyen a szívem állapota, utána elvette azt, persze sírtam, bűnbánatot tartottam, mennyi bűnbánat, az, hogy ó Istenem, ez az én szívem, ez a bűnös szívem, milyen sötét, mocskos, sírtam, fájt, és úgy el is vette tőlem, és másnap, amikor felkeltem, a mennyországban éreztem magam. Utána meg vezetett tovább, amiről én nem is tudtam, hogy találkozzak veled, hogy majd adjál egy új szövetséget, és mondjad azt, hogy te csak olvassad, és majd megérted, hogy mi történt te veled. És hát olvasgattam, nem csak olvasgattam, mert ittam szó szerint, mint a vizet. Úgy ittam, mint a vizet. Egyszerűen nem tudtam letenni, amikor olvastam, megelevenedett a betű előttem, és azt éreztem, hogy ez az élet értelme. Aztán egy év után az történt, hogy egy fél évre visszamentem a világba. A Bibliát szó szerint ki nem tudtam nyitani. Visszamentem tékozolni. Olyan voltam, mint a tékozló fiú, aki hazament, levetköztette az édesapja, megbocsájtott neki, levágatta a bornyút, megettem a lakomát, még egy pár hetet ott eltöltöttem, és megmondtam, hogy édesatyám, én most visszamegyek a bájhoz, mert az a biztos. Talán rosszul emlékszem. Lehet, hogy a pontosan. És visszamentem fél évre a világba, teljesen hátat fordítottam Istennek. És bele is kerültem abba az állapotba, hogy szó szerint, hogy le van írva, hogy az állapotom sokkal rosszabb lett, mint mielőtt találkoztam volna Jézussal. Na, aztán fél év után megint éreztem, hogy ki van száradva a lelkem, az életem megint nemhogy semmit nem ér, hanem mínusz végtelent ér, és emlékszem, valahogy úgy adódott, hogy fölmentem hozzád, nem is beszélgettünk ez alatt a fél év alatt, és mikor fölmentem hozzád, akkor beszélgettél az evangéliumról. Szóltad az igét, az élő vizek folyama, forrása jött ki belőled, és azt éreztem, hogy ugye lángra lobbant a szívem, hogy hallgattalak tégedet. Igaz, hogy te a vizet mondtad, de bennem már bórá lett, tűz lett, és mondtam, hogy szevasz, én tudom, hogy hóhagytam abba, mit kell csináljak. Alig vártam, hogy hazajöjjek, és folytassam újra ott, ahol abba hagytam. Rengeteget bukdácsoltam, és rengeteget bukdácsolok. Rengeteg megértést kaptam, rengeteg örömöm volt, rengeteg szembesülésem volt, és az ő kegyelméből járok ezen az úton, az ő kegyelméből élem meg minden nap azt, amit ő rám szeretne bízni, amit ő már az idő kezdete előtt előkészített, hogy mi azokban járjunk. Tudom, hogy ez az ő kegyelme. És az újjászületésem, hát hogy történt? Körülbelül így. Megéreztem a nagy szerelmet, szembesülést kaptam, éreztem azt, hogy olyan dolgot adott nekem, hogyha évmilliárdokat éltem volna ezen a földön, és szó szerint az egész világ az én kezembe lett volna, akkor sem lettem volna olyan boldog, akkor sem lettem volna ennyire szeretve, akkor sem lett volna az életem ennyire teljes, mint amit ő adott. Szó szerint megelégített, csordultik, és az ő szavai éreztem, hogy élet és lélek, hogy élővizek folyása a szívemet, a lelkemet, az egész lényemet átmossa. Éreztem azt, hogy, tehát olvasás közben olyanok voltak, hogy fel kellett álljak, és vitatkoztam saját magammal, amit olvastam, éreztem, hogy igaz, a lélek is bizonyságot tett bennem, hogy igaz, az agyam, a 25 év gondolkodásmód, amit én beszívtam, fölépítettem, az meg vitatkozott vele, hogy nem, hát ez bolond vagy te, Levente, és a lélek mondta, hogy de ez az igaz, ebben van az élet. Na, hát nálam körülbelül így ment végbe az újjászületés is, és közben a megújulások is. Tehát azt szeretném mondani, hogy nem kell azon görcsöljön bárki is, hogy valamit bárminek is eleget tette, hogy újjászületette, hogy jól bemerítkezette, elég hosszasan volt a víz alatt, jó pásztor merítette be, vagy nem. Amúgy bemerítkeztem én is itthon a fürdőkádba, az is jó volt, de tudom, hogy önmagában az nem elég, és becsaphatja az embert, hogyha azt elhiszi, hogy a vízbe alámerült és üdvözült. Tehát nincsen egy konkrét sablon. Nem lehet egy konkrét sablont ráhúzni, és nagyon elszomorodok, amikor látom, hogy emberek egymást kárhoztatják, hogy ők ragaszkodnak a saját betöltött sablonszerű újjászületéshez, amit egy nagy lehetőséggel egy vallásos szervezet által hajtott végre. Ő ragaszkodik a sajátjához, ugye, hát én üdvözültem, én nem engedek ebből. Te ha nem így üdvözült és nem így születtél újjá, akkor te vagy kárhozva. Tehát egymást kárhoztatják az emberek, hogy te nem úgy születtél újjá, hogy én, és a téd nem jó, hanem az enyém. Te is úgy kell újjászülesse, ahogy én. Az újjászületésnek a hitelességét azt az ember életében az életmód, a gyümölcsök bizonyítsák, vagy hitelesítik. Ezt szeretném mondani, tehát ez a legfontosabb, hogy ki, hogy, milyen formában, hol. Van, aki nem úgy, ahogy én, és nincsen azzal semmi baj. Ahogy Attila, neki fogtál te beszélgetni a videó elején, én közben bírtam Nikodémusnak a nevét az új szövetségbe, hogy hányszor adja ki, vagy 5 helyen adja ki, és az első helyen itt adta ki, amikor éjjel odaosont. Mert érezte a vonzást, az atya vonzását, hogy ez az ember fénylik, ebben élet van, ebben szabadság van. Ez nem az, amiről mi beszélünk, ez nem úgy él, ahogy mi élünk, és én kíváncsi vagyok rá. El is keresem. A második résznél az már a János 7-es fejezetnél van, mikor ő felszólal a gyülekezetben, és már ott megtámadták őt, tehát már ő már felmerte vállalni egy kicsit Jézust. És már ottan mondták is, hogy talán te is galileai vagy, nézd utána, és meglátod, hogy Galileából nem támad próféta. Tehát egy kicsit a védelmére kelt Jézusnak, már is már szedték szét. Tehát már itten már ő közelebb került Jézushoz, már felmerte vállalni. Itt már lehet látni a folytonosságát, a növekedését Nikodémusnak. És az utolsó, az a János 19. fejezetében, amikor leveszik a keresztről, nem is leveszik, hanem kikérik a Jézust Pilátustól, hogy vigyék el a sírból, és ott van Nikodémus, és 100 fontnyi mirha és aloe kenetet hozott. Tehát, hogy itt lehet látni Nikodémusnak azt, hogy az egész János evangéliumában, ami éveket jelent, hogy engedett Jézusnak a szerelmének, a vonzásának, hogy egyre erőteljesebben fölmerte vállalni, beszélgetett olyan emberek előtt is, ahol itten azt olvassuk, hogy azért jött éjszaka, hogy nehogy meglássák azok az emberek, de eltelt bizonyos idő, nem tudom mennyi, ott már fölmerte vállalni. Tehát itt láthatjuk Nikodémus életében a gyümölcsököt, hogy ő igen, újjászületett. És ezt azért mondom el, hogy ne kárhoztassuk egymást. Hogy jaj, te nem születtél újjá, nem jó születtél újjá. Én majd megmondom. Bízzuk Istenre. Nem azért kaptuk a kegyelmet, az újjászületést, hogy kioltsuk embertársaink lelkében a lángot, a pislákoló lámpást, a lángot, hanem én azért kaptam kegyelmet, azért szült újjá engemet a Krisztus, hogy én élhessek, hogy én tündököljek, fény legyek, és ha már valakit újjá akarok szülni, akkor azáltal szüljem újjá, idézőjelve, hogy lássa bennem azt a krisztusi lelket, azt a krisztusi jellemet. Na, röviden csak ennyit szerettem volna egyelőre.
Azt szeretném kiemelni Levikének a bizonságából, hogy az egész hogy indult, hogy nagy valaki azt elfelejtse az első mondatot, ez a legfontosabb. Istenhez kiáltotta, az egész ezzel indult. Nyomorúságában, egyszerűen, nem profi szavakkal, nem biblikus idézetekkel, nem versekkel, nem egy keresztény pásztor által vezetve, hanem megtört szívvel, egyszerű szavakkal, Istenem, nyomorult vagyok. Ez az én életem.
Fontos.
Ide jutottam, vagy vedd el, vagy adjál értelmet neki, pont. Itt
de így tovább
kezdődött.
Nem tudok élni.
Így
ezt
tovább
mondtam,
nem tudok élni.
És még szavak se hagyták el a számot. Ember sem volt ott, sem pásztor, sem újjászületett emberek. Ember jelenléte nélkül, ember egy szó hangzása nem volt ott, senki nem volt ott, hanem hogy Dávid írja, hogy mélységből kiáltok fel hozzád, Óram. Ezt ugye utólag olvastam el. Hát velem is ez történt, hogy én mélységből kiáltottam fel, de még szó se hagyta el a számat. Hanem
hát,
szó szerint a szívem mélyéből jött ez a könyörgés, vagy nem tudom, segélykiáltás.
Tehát, kedves hallgatók, hogyha ilyen általános szabályokról beszélünk, nyilván, ahogy Levike is mondta, nincsenek ilyen általános szabályok, de viszont azt lehet mondani, hogy aki nem zörget, annak nem fogják megnyitani az ajtót. Jézus azt mondta, hogy aki zörget, annak megnyitatik. Aki kér, annak adnak. Levike kért, én is kértem, könyörögtem, megtől szívvel. Elvesztette az értelmét az életünk. Mondjuk ki nyugodtan, ez történt. amikor szembesültünk azzal, hogy mibe vagyunk, mibe kerültünk is. Olyan kemény kijelentések jöttek egy kedves barátunk által, egy hölgy által, hogy hú, Istenem, 40 nap puszta, 40 nap puszta. Hogyan kerül az ember 40 nap pusztába? Hát nem éppen úgy, mi hogyan kerülünk 40 nap pusztába. Nem úgy, hogy az igazság fényében meglátjuk az életünket. Ez egy óriás nagy pusztaság. Na, ott aztán van bőt is minden, van nyomorúság, van keserg is, van sírás is minden. De nem akarom elterelni a figyelmet a témáról. Tehát az első kéréssel, ugye, aki keres, azt talál, aki kiált, annak válasz fog érkezni a kérésére, a kiáltására. Tehát ennélkül teljesen biztos, hogy nincs ahogy. Tehát nem úgy történik, mert azért érdemes erre fejlődni a figyelmet, kedves hallgatók, mert tényleg vannak olyan misztikus megközelítések, hogy egyszer csak megszállt a Szentlélek. És hallgatod az illető szemét, és valahogy azt érzed, hogy az ember egy szent ember. Ő már kiválasztott első perctől. Egy nagyon különleges ember. És egyre inkább a fókusz ráterelődik az ő személyére. Hogy jaj, te annyira különleges, hogy már 2 éves korban szólt hozzád Isten. Te nem is szóltál hozzád, de ő szólt hozzád, nem. Ez nem evangélium. Kedves hallgatók, ez nem evangélium. Az evangélium az, hogy aki keres, az talál. Az őrketőnek megnyittatik. Aki éhezi és szomjozza az igazságot, annak adatik meg az újjászületés kegyelme. Nem úgy, hogy neked olyan szép szemeid vannak, hogy Isten szerelmeshez beléd, és újjászült téged akaratod ellenére nem fog megtörténni. Nem fog megtörténni. Azt mondja Jézus, hogy ha valaki nem születik újjá víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. A víztől Levike azt is elmondta, hogy amikor a fél év eltelt, ugye ő neki volt a találkozása, megkapta a meghívót, készhez kapta a meghívót, utána a világra nézett. Kellett egy kis élvezkedés a világban, visszament, de megint megszomorodott. És az utóbbi állapota az elsőnél rosszabb lett, ugye, saját bevallása szerint. Utána mi történt? Az történt, hogy úgy adta a lélek a kegyelmes Isten, hogy beszélgettünk, ott a konyhában emlékszem is erre nálunk, és hála Istennek, akkor úgy volt, épp nagy tűzben voltam én, ittam én a szavakat. Nem tudtam én másról beszélni. És azt mondtam, amit tényleg az élő vizek forrásából származott, az evangéliumból. És mit mondott Levik? Azt mondta, hogy itta a szavakat. Tehát víztől, és itta a vizet. Mi volt a víz? Ez az evangélium, kedves agató. Hogyan szülessen újjá valaki, aki nem ismeri az evangéliumot? Aki nem ismeri Jézusnak a kijelentéseit, amiről azt mondja, aki arra építi az életét, az nem fog összeomlani. Aki arra építi az én szavaimra, építi az életét, hallja és megcselekszi azt, annak a háza, az élete nem fog összevonni. Hogyan szülessen újjá valaki? Ha csak a templomban hallott, a gyülekezetben hallott az evangéliumról néhány szót. Hogyan lehetetlen, ha valaki nem szomjazza az élő vizet, hogyan tudna újjá születni?
Igen, azt még hozzátenném, mert ez is az újjászületésnek a része, habár ezt már nem újjászületésnek nevezném, mert ugye egyszer születik újjá az ember, hiszen a gyermek is csak egyszer születik meg az ember. Inkább ezt megújulásoknak nevezném, és egy kicsit keményebb szóval szembesüléseknek. Tehát amikor az ember elkezd járni a keskeny úton, amit Jézus úgy nevez, hogy az igazság és az élet útja, akkor az ember találkozik a szívének minden zugával, zegével, zugával, minden titkos dolgával, és ezt a tökéletes tükörben láthatja. Tehát én a napokban, a hetekben szembesültem egy olyan dologgal, amiről én azt gondoltam, hogy már nagyon rég nincsen bennem, sőt nem is gondoltam, hogy egyáltalán bennem van. Az az igazság, így a tiszta. És hála Istennek, hogy megadatott a szembesülés lehetősége. És ez sincs leírva. Mert biztos vagyok, hogy Nikodémus is, akinek a feje teli volt hazugsággal, úgy, hogy az enyém is, és vele együtt a szívem, lelkem, ő ezen az úton annyit szembesült, hogy nagyon sokat, hogy mennyit sírt, Isten tudja mennyit, az nincsen leírva. Mert hogyha le kellene írni, akkor az egész világ nem tudná befogadni, amiket Jézus még tanított, és amin az összes tanítvány Nikodémus keresztül ment, részletbe menőleg, tehát nem lehetne leírni, rengeteg lenne az információ. Viszont én személyesen úgy megtapasztalok, és nem csak én, hanem mindannyian, akiket ismerek, hogy szembesülünk. Jézus megvilágítja a szívünk állapotát, hogy mi van ott. Mi az a soron következő dolog, amit ő el szeretne tőlem venni. Ahogy mondja Jézus a másik példázatában, hogy ti én bennem maradtok, mint a szőlő vesszük, a szőlőtőn, akkor jön majd az én szerelmes atyám, és le fogja metszeni egymás után, időről időre, a vadhajtásokat, a régi jellemeket, a régi gondolkodásmódokat, a régi indulatokat, és ad újat helyette, ad szentet, tökéletest, Krisztusit helyébe. És ez egy ilyen, így történik az átformálódás. Pál apostol úgy mondja, hogy noha külsőképpen megöregedek, vagy megöregedünk, a belső emberen, a krisztusi ember napról napra megújul, növekszik ő benne, és ennek nincsen vége. És ezt ne úgy értsétek, hogy most a Bibliát föl kell falni, nem. Nagyon jó, hogyha ismerjük az új szövetséget, sőt, az az alap, az a fundamentum, de ez át kell váltson, és nem is kell átváltson. Az ember kell, kívánja, kell, hagyja, hogy vonzza az atya, hogy ez a hétköznapokban is történjen meg, ez az életforma, ez az életstílus, és akkor tud igazán növekedni majd a Krisztus mi bennünk, és másokban is. Persze, nem akarok én senkire semmit ráöltetni, ezt magamnak mondom elsősorban, mert én kívánom azt, hogy még jobban megélhessen. Nem rád szeretném erőltetni, és ne érezd emiatt, hogy én tehert teszek a válladra, nem. Ez nekem szól, rólam szól elsősorban. Úgyhogy ez az újjászületés eléggé tágas, eléggé széles, de úgy gondolom jó volt erről beszélgetni, hogy azok az emberek, akik egy sablont szeretnének betölteni, vagy valakinek megfelelni, ne érezzék magukat kárhoztatva.
Igen, nagyon fontos erről beszélni. Láthatjátok, hogy a víz Jézus szavai szerint, sőt, majd később fogjuk látni a Samária asszonnyal, szem, vagy a Kánáni asszonnyal, nem tudom pontosan melyikkel, amikor a kútnál vizet kér, hogy a víz az gyakorlatilag az ő szava. Az ő szava. Azt, ha nem ismerjük meg, mi szerint szülessünk újjá, mi szerint szóljon hozzánk a lélek, hogyan tudná azt megcsinálni, hogyan tudná felhasználni az általunk ismert képeket, a mi szemeink által ismert képeket arra, hogy újjászülessünk. Velem is így történt, hogy ittam a vizet, nagyon megtetszett, Isten megadta még ezt a kegyelmet is, hogy igyam, hogy szeressem, olvassam, a sorok megelevenedtek, megteltem vízzel, és már történt a változás, folyamatban volt a változás, de az a bizonyos lélek által születés, azt kell mondjam, hogy akkor történt meg nálam, amikor tényleg, amikor így picit összeomlottam, addig még a kemény férfi voltam, amikor és hálás vagyok, hogy ez megtörtént, amikor a kedvesem, akivel addig voltam, ugye úgy döntött, hogy továbbá, és én nagyon laza voltam, pontosan, mint korábban, én kemény menő fiú vagyok, tehát nekem hatalmamban áll könnyűszerrel mást keríteni helyette, nem, nincsen semmilyen probléma, én jól vagyok. Igen, ám csak amikor ugye próbáltam pótolni a hiányt különböző szerekkel, ugye a világi szerekkel, szerzeményekkel, és ugye a dumával, meg a nagy beszédekkel, meg a társaságokkal, meg a barátokkal, meg a szórakozással, meg a sörrel, meg bármivel. Úgy éreztem, hogy te hazudok durván, de magamnak hazudok. És egyre inkább a lélek, itt már a lélek szólt nekem, hogy ne csináljam ezt tovább, mert kinyírom magamat. És szépen visszaléptem, mindentől visszaléptem, bevonultam. Szó szerint az én belső szobámban, a tulajdonképpen így otthoni szobámban, sötét szobába. Egyedül maradtam, és a lélek ott volt. Nem volt látható fizikailag, mint ahogy mondják, egyes beszámolok, hogy ilyent láttam, és mekkora szakála volt, és milyen, hány méter magas volt, semmilyen nem láttam. De viszont mégis valóságosabb volt mindennél, amit én valaha a szemeimmel láttam. És ott volt előttem a tisztaság, a szentség, a tökéletesség, és én az én rótságommal, az én mezítelenségemmel ott voltam előtte. És úgy igazából az fájt, hogy mit vétettem én az élet ellen mostanik. Ő egy szót nem szólt, nem vádolt. De a szent jelenlétében láttam azt, hogy ki vagyok én valójában. És óriási fájdalmat éreztem. Szó szerint üvöltöttem, hogy kész, vége, meg akarok halni. Istentől kértem, hogy vegye el az életemet, mert én nem vehetem el, önkényesen azt tudtam korábbról már. És ő elvette, de nem úgy, ahogy én kértem, nem fizikailag ölt meg, hanem elvette azt sok szennyet, és nekem is egy ilyen hosszabb folyamat indult el akkor, intenzíven, amikor tényleg sírva imádkoztam nap mint nap, és azokban a könnyekben történt az én tisztulásom, az én születésem és minden. és közben olvastam az evangéliumot, és jött a tiszta víz, és mosott mindent, nem mintha teljesen tisztára mosott volna, és szent volnék, távol álljon tőlem, hogy ilyent mondjak magamról, de körülbelül így történt. Tehát a lélek, az élő lélek dolgozott, de viszont először adta a vizet, hogy legyen, amihez én vonatkoztassak, viszonyítsak ugye a szót, a Jézus szavait, hogy tudjam, hogy körülbelül mi fog velem történni. Először megmutatta, hogy felkészítsen engemet arra, amit a lélek el fog végezni rajtam, kedves hallgatók. Ezért volt jó a szó, hogy ne bolonduljak meg abban az állapotban. Ne bolonduljak meg, hogy nehogy azt higgyem, hogy ez valami földön kívül dolog. Tehát először adta az emberit, a testit, mert a víz, kedves agató, az testi, fizikai, H2O, ugye, a szó, ami le van írva Jézustól, az is emberi, testi, hozzánk testiekhez, testi módon szólt ő. És ahogy Levike mondta, azt hiszem a tegnap vagy tegnap előtt, hogy ugye, mivel testiek voltunk, először hozzánk testi módon szólt Isten. Hozzám is testi módon szólt. Adta először a vizet, a tiszta vizet. Abban fürödtem, azzal azt kóstolgattam, és utána jött a lélek óriási erővel és hatalommal, ami nagyon kemény volt is. És hogyha az víz nélkül jött volna, kedves hallgató, nem bemerítkezés nélkül, ahogy mondják, ugye, hogy bemerítkezés nyelveken szólás, pont, hanem a víz nélkül, a Jézus szavai nélkül jött volna az, én azt nem bírtam volna meg, valószínűleg már a bolondok házában lennék. És igen, ami testtől született test az, és ami lélektől született lélek az. Ne csodálhat, hogy azt mondám néked, szükséges néktek újonnan születnetek. És itt a 8.
Még...
bekezdés. Mondjad, Levike.
Még egy kicsi rövid gondolatocskát, mert tudom azt, hogy vannak emberek, akik nem értenek egyet ezzel, hogy már pedig nem, a víz az víz, és azt nem szabad Jézusnak a beszédével. De úgy, ahogy mondtad, majd a 4. fejezetben, amikor a szamaritánus nővel fog találkozni Jézus a kútnál, akkor ott is el fog hangzani, de nem tudom még hol, talán a Jelenések könyvénél, vagy Ézsaiásnál, vagy valahol. Egy pár helyet még le van írva, hogy amikor talán János találkozott vele, azt mondja, hogy amikor láttam őt, mintha élővizek zúgása, élővizek folyamát hallottam volna, mint vízesés. Tehát, hogy ezt hallotta ő, ezt élte át ő. Úgyhogy persze nem akarjuk ezt ráerőtetni senkire, mindenki járjon utána, győzze őt meg személyesen a Jézus, és az lesz az eredeti, minket meggyőzött, mi ezt elmondjuk, nem kell nekünk elhinni, csak ezt meg szeretnénk osztani, mert nagyon öröm nekünk is, hiszen mikor ezeket a kijelentéseket így részről részre, lépésről lépésre megkaptuk, akkor mi is indián táncot jártunk örömünkbe. Hívtuk fel egymást, hogy te ezt értetted? Igen, most kaptam meg én is, jaj, de jó.
Igen. Ketten vagy hárman találkoztunk, és szó szerint így átjárt a lélek, és jöttek a kijelentések is. Istenem, milyen szép volt, és még mindig milyen szép. Nem lankadt annak a tüzes a szépsége, ma sem. Tehát, ahogy Levike mondja, nagyon fontos, hogy senkit nem akarunk erről meggyőzni. Győzzön meg az Úristen mindenkit. Ennyi az egész. Mi elmondjuk, bizonságot teszünk, nem akarunk ellenkezni, nem akarunk vitázni senkivel, és akit inspirál a mi bizonságunk, az járjon utána, és teljesen biztos, hogy csak az Úristenek a lelke tud meggyőzni mindenkit. Engemet ember nem tudott volna meggyőzni azokról, amiről bizonságot teszünk. Mert Jézus azt mondta ő is, hogy mi azt mondjuk, amit tudunk, és amit láttunk személyesen, arról teszünk bizonságot. Mi is azt, amit tudunk, amit láttunk személyesen, arról bizonságot teszünk. Ki fogadja el a mi bizonságunkat, és ki nem, azt már Istenre is rátok bízzuk. Oké, 8. fejezetben, 8. bekezdésben nagyon szépen és egyértelműen egy mondatban Jézus elmondja, hogy mi az, hogy újjászületés. Nagyon kemény, nagyon durva, nagyon keményen szembesítő ez is, mert az embernek, aki ezt olvassa és hallja és megérti, nincs más választása, mint az, hogy szembesüljön azzal, hogy ő milyen helyzetben van most ahhoz képest, hogy milyen Isten gyermeke, aki újjá van születve, és aki Istennek a lelke által van vezetve. A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jő, és hová megy. Így van mindenki, aki lélektől született. Tessék, két mondat, egy mondat egészen pontosan. A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod, merre jő, és merre megy. Így van mindenki, aki lélektől született. Tehát Hogyha valaki ezt megélte és megéli, az olyanná válik, mint Jézus és az apostolok. Nem lehet kiszámítani az ő útját. Nem programok, nem betanult sémák és programok szerint működik ő, hanem Isten lelke által jár és cselekszi azt, amit cselekedni kell, és mondja azt, amit mondani kell. Ennyi, ennyi.
Emlékszem nekem, ez is egy nagy hatalmas kérdőjel volt, és nagyon érdekelt engemet ez, hogy hogy is van. Hát, személyes példát úgy tudnék elmondani, hogy különösebb indítatásom nem volt, például, hogy most menjek ide vagy oda, de lehet, hogy volt. De most, amit el szeretnék mondani, hogy talán úgy tettem a szokásos köröket, mint például a kutyasétáltatás, a barátomnak a kutyáját sétáltattam vasárnap délelőtt, és így találkoztam azzal az argentin fiatalemberrel, Frederikóval. Viszont ott már a lélek jelzett, a szívem mélyéről jelzett az indítatás, a Jézusnak a lelke, hogy menj oda az emberhez, például így. Vagy a csodálatos gumidefekt 2, amikor a moldáviai házaspárral találkoztam, ugyancsak kutyasétáltatás közben. Tehát, hogy így végeztem a dolgomat, és úgy nem teljesen sablonszerűen történt a kutyasétáltatás, hogy akkor megteszem azt a kört, és akkor hazamentem, hanem közben jött valami. Közben szólt a lélek, hogy ottan, nézd meg ottan azokkal az emberekkel, mi van, mi történik. Elkezdtünk beszélgetni, és vezette tovább az Úristen az utat, a beszélgetést, minden, a folyamatokat, a történeteket. Így értettem meg, és még azt hozzátenném, mert nagyon fontosnak gondolom, amit az egyik barátomtól hallottam, hogy ez nem csak az ember mozgására értendő ez a szélfúvás, hanem így, ahogy korábban olvastuk, a beszédre is. Szokták mondani itten Székelyföldön, hogy bolond likból, bolond szél fú. Tehát, hogy a beszédre is érvényes ez. Hogy Nikodémus odajött, ott elkezdett szépen udvariasan kezdeményezni egy beszélgetést Jézussal, ő meg teljesen másképp válaszolt. És ez azért van, mert ő hallotta az atyának a hangját, a lelket, azt a nagyon szelíd hangot, ami ott van bennem is, amit sokszor az agyalással sakmatba állítok, hogy nem, ez most így, úgy, amúgy. De ott van, ott szól a szívünk legmélyén, a lényünk legmélyén, nem tudom, hogy hol. Nem tudnám a pontos helyét megfogalmazni. Csak ott az a szelíd hang, ott van. Hívogat, szeliden, szeretetteljesen, békésen. Úgyhogy...
Apropó agyalás, talán még fontos megemlíteni azt, hogy persze, mint mondtuk, ezt mindenkinek az Úristen kell kijelentse személyesen, mert másképp nem lesz a tiéd, nem lesz a sajátod. De csak hogy lássuk, hogy körülbelül mi az, ami ellene megy az újjászületésnek, ami ellene megy a szélnek, ellene megy a lélek vezetésének, a lélek irányításának. Egyrészt, hogy az agyalás, amit Levike mondott, túl sokat agyalunk, túl sokat gondolkodunk, túl sokat tervezünk. A naptár, a telefonodban a naptár, hogy mit kell csinálj hónap után, ekkor, akkor, amakkor. Mindenbe van programozva, az egész életedbe van programozva, hogy mikor, mit fogsz csinálni. Mikor szóljon a lélek? Hogyan? Amikor neked már van egy sokkal, de sokkal fontosabb terved. A jövődre, a következő hetedre, a következő évedre. Hogyan tudna téged a lélek megszólítani? Mit mondunk itt a régebb Székelyföldön? Hát ha élünk és Isten is úgy akarja, ott leszünk. Ez volt itt Székelyföldön, nem is olyan rég, és talán még az öregek még ezt mondogatják, mert ők tudják, hogy mi az, hogy lélek, tudják, hogy mi az, hogy jó Istennek a vezetése. Nem ígérünk semmit, de ha élünk, és Isten is úgy akarja, szándékunk szerint ott leszünk. Ennyi. Ha élünk, és Isten is úgy akarja, nem úgy, hogy már pedig ott leszek, nem volt semmi ígéret, nem volt program, nem volt... Különösebb tervezés, volt egyfajta spontaneitás, volt egyfajta ugye, fúvallat, meg sugallat, ugye, hogy engedtük, hogy a lélek ismeret, a lelki ismeret is Istennek a lelke vezessen bennünket. Mert lehet, hogy én most holnap reggel 6 órára ezt vagy azt terveztem, de vajon fogok-e élni? Vagy vajon lesz-e sokkal, de sokkal fontosabb dolog annál? Tegyük fel, hogy valakit meg kell szólni, csak valakit meg kell látogassak, mert óriási veszélyben van. Jaj, nem, inkább halljon meg nekem, holnapra programom van. Hány ember halt így meg? És még erős bizonságot tettünk egyébként. Erre a régebbi videókban, hogy hányszor volt az, hogy mi is abba a hibába estünk, hogy voltak nekünk elképzeléseink, és kellett volna szóljunk valakinek. Valakit meg kellett volna szólítsunk. És az illető személy el van temetve. Mindegy, ne is beszéljünk most erről, mert ez tényleg nem mély dolog és kemény. de talán érdemes ugye a súlyát ennek érzékeltetni, hogy mennyire fontos vágyakozni a léleknek a hangjára. Hogy a lélekben járjunk, ahogy Jézus járt, ahogy az apostolok jártak, hogy legyünk Istennek a gyermekei, és mint a szél. Hogyan tud Isten minket megvédeni? Tegyük fel, hogyha jön egy veszély, egy komolyabb veszély, tegyük fel, mit tudom, egy földrengés, vagy bármi. Az Úristennek a lelke tudja, a számára nyilvánvaló. De hogy tudjon engemet megvédeni, amikor nekem erős, pontos és határozott tervem van arra momentumra? Hogyan tud hozzám szólni? Amikor ott van a fülhallgató a fülemen, és hallgatom a YouTube-ot, vagy a valami zenét, vagy bármit, valami programot, hogy veszek be az agyamba, hogyan tudna ő engemet megszólítani? Tegyük fel, hogy cselszövést terveznek ellenem, de ha nem figyelek rá, én nem lélek által járok, hogyan tud engemet elrejteni? Persze ő mindenható. De ugye mennyire fontos az, hogy mi ráfigyeljünk, hogy a szél vezessen bennünket. Hogyan tudta Jézus úgymond kivenni, tehát hogy tudta Jézus, hogy mikor kell ott hagyja a tömeget, mikor kell keresztül menjen rajta, mikor kell ide meg oda menjen, amoda menjen. Úgyhogy a lélek által szólt, folyton megüresítette magát, hogy a lélek töltse őt meg, és a lélek vezesse őt minden léptében.
Hát én azt gondolom, sőt nem is ezt gondolom, meg vagyok győződve róla, hogy ez is egy folyamat, amíg az ember halad ezen az úton, hogy elkapja a lelket. Úgy, ahogy Péter is elkapta egy bizonyos idő után, hogy igen, te vagy a Krisztus, az Istennek a fia. Hú, mekkora öröm és boldogság. Elkaptad a lelket, a lényeget. Úgyhogy én személy szerint én is így vagyok, hogy elkapogatom, de amikor elkapogatom, hát az egy olyan öröm, hogy azt kívánom, hogy bárcsak a következőt is elkaphassam. Tehát az a csodálatos ebben, hogy ha elkapja az ember, enged egyszer a léleknek, a szerelemnek, Krisztusnak a szerelmének, az olyan, hogy ő saját maga kívánja a következőt. És ha egyre jobban vágyik arra, hogy megint meghalljam azt a lelket, hogy mit szeretne, milyen csodálatos dolgot szeretne kihozni ebből. Mint amikor két barát elmegy egy kalandba, egy érdekes kalandba, egy csodálatos kalandba, tiszta új dolgok, nincsenek megtervezve, nincs megtervezve nekem, nekem csak figyelnem kell. És erre vágyunk. Tudjuk jól, mindannyian megtapasztaltuk, hogy a legjobb kirándulások, a legjobb történetek spontán alakultak. Amikor az ember megtervezte, kiagyalta, ő ragaszkodott hozzá, teher volt számára. Mert ez így kell történjen, mert így terveztem meg, és ez teher volt számára. A lelket megöli az. De amikor spontán kialakult egy jó történet, egy jó tánc, egy jó kaland, egy biciklitúra, bármi, mit csináljuk, hogy csináljuk, éreztük, hogy az volt az igazi. És ezt azért engedi meg nekünk a jó atyánk, mert ő is erre hív. Ő is erre hív. Úgyhogy ehhez kívánok mindannyiunknak nyitottságot, éhséget, szomjat, hogy ebbe a kalandba vágyjunk belecsöppenni.
Sokáig tudnánk beszélni, hogy igazából már amit eddig tett velünk az Úristen, hát nagyon sok könyvet kéne írni arról, hogy az mind befogadja, mind beleférjen, és még úgy sem férne bele, hogy igazából nekem is, hogy most hirtelen eszembe jutott egy történet, nem is olyan régi történet. Csak egy példa arra, hogy mi az, hogy a lélek vezet, a szél vezet. Nagyon intenzív álmom volt egy kedves rokonommal, és nagyon régóta nem beszélgettünk, tehát semmi okom nem volt arra, hogy vele, hogy őt lássam álmomban. Tehát nem az volt, hogy sokat láttam őt a hétköznapokban, a hétköznapi valóságban, hogy még álmomban is őt láttam, hanem rég nem láttam őt, rég nem beszéltem vele, és álmomban őt láttam. Érdekes álom volt, különböző motivumok voltak. Együtt utaztunk egy hatalmas terepjáróban, kicsi kutya volt az álomban, meg beszélgetés volt az álomban, meg felmentünk a hegyre, meg nem tudom én hova jártunk, meg hogy ő mit mondott, meg hogyan beszélt a kicsi kutyával, meg minden. Annyira kemény álom volt, hogy hú, fel is ébredtem, mondom, hogy na, ez érdekes. Nem tudtam, hogy mit kell kezdek az álommal. És mondom, hogy hát Istenem, én nem tudom, hogy az álommal érdekes volt, szép volt, csak nem tudom, mit kezdek vele. És mondom, hogy visszafekszek, hát ha még lesz egy pótlék, egy második álom, ami megmagyarázza az elsőt. És nagyon érdekes dolgot tapasztaltam a házunkban. Járkálást hallottam, de nagyon hangos járkálást hallottam. Teljesen egyértelmű volt, hogy ott a recseget ropogott a parket. Tehát vissza akartam aludni, tehát ez ébren voltam, vissza akartam aludni, visszafeküdtem, visszafeküdtem, és hallom, hogy járkálnak a házba, a recseg ropog a parket. akkor úgy felugrottam, mondom, hogy de nincsen senki sem a házban, ki járkálhat. És ugye apropó ilyen démonok, meg ilyen szellemek, tehát hogy most ugye a babonától az értelemig megint, ugye, hogy megértsük, miről szól, hogy Isten hogyan tud, hogyan közelít meg néha a süket gyermekét, amilyen én vagyok. Felugrottam, és tudtam, nincsen senki sem a házban, mondom, hogy vajon édesanyám éjszaka hazajött volna, ugye Bukarestben volt. Úgyhogy nem is vettem észre, hogy bejött a házba, mondom, ez érdekes. Hamar körbeszaladtam a házat, sehol senki. Senki nem volt a házban. Na mondom, ezt értem. Megértettem, hogy nem kell én visszafeküdjek, nem kell visszaaludjak egy második álomra. Küldtem egy SMS-t az illető személynek, és mondom, hogy na én, amit az én dolgom megtettem, biztos, hogy nem fog válaszolni, úgyhogy viszontlátásra. 2 percen belül jött az SMS, hogy igen, menjek át kávézni. Átmentem hozzá kávézni, és amit álmodtam, kedves hallgatók, amit álmodtam róla, és rólunk minden lépésről lépésre beteljesedett, megtörtént, és ezen kívül még bizonságot tettem neki az élő Istenről, elmondtam, hogy hogyan találkoztam vele, hogyan vezetett engemet, és még azt is elmondtam neki, hogy hogyan találkoztunk mi, hogy minek a következménye, hogy mi mostan együtt ülünk a terepjáróban, pontosan úgy, mint ahogy az éjszaka láttam álmomban. Tehát minden végig megtörtént, amit az álomban láttam. Ez csak egy érdekesség, kedves hallgatók. Ez csak egy érdekes dolog, hogy hogyan vezeti a lélek a gyermeket.
Azt a recsegés, ropogást, mint hogyha valaki járt volna a házba, azt azért kellett, hogy megkapjad, mert, hogy mondjam, lélekbevágóan fontos volt az,
pontosan,
hogy amit kaptál, hogy az megtörténjen, mert a rokonodnak a lelke múlhat rajta, mondjam úgy. De én is elmondok egy rövidet, mert nehogy valaki azt gondolja, hogy itt hallgat minket, hogy jaj, hát igen, könnyű nektek, mert ilyen álmokat kapsz, ez így könnyű. Na hát elmondok én egy egyszerűbbet, hogy menjek le a legaljára. Én jöttem haza a munkából, és így magamba imádkoztam, beszélgettem Jézussal, ahogy szoktam, hogy ó, bár csak valakivel találkozhatnék, aki örömmel hallaná az evangéliumot, a te szerelmedet, hogy te benned boldogság van, békesség van, megnyugvás van, felüdülés van, új élet van. Persze szembesülés is, de ezek a legfontosabbak egyelőre, hiszen eléggé nyomorkodunk itt mi a saját nyomorúságunk miatt. És hát, hogy nem találkoztam egy emberrel. Én sem mondok nevet, semmit sem, nem az a lényeg. És szóba legyettünk, eltelt egy hét. Megint egy kicsit szóba legyettünk. Annyira, hogy fel is hívott magához. És teljesen egyszerű szavakkal beszélgettem hozzá. Annyira egyszerűen, hogy tényleg már ebbe csak nem mekegtem, mert annyira egyszerűen kellett beszéljek. Kicsit próbáltam nagyzolni, nagyobbakot mondani a kelletni, és láttam a szemébe, hogy már nem tudja követni, üveges lett a szeme. És a lélek jelzett, hogy Levikém, te csak egyszerűen, nagyon egyszerűen. 2-szer beszélgettem neki egy fél óra alatt az evangéliumról, amit a lélek rám bízott, bizonyságot tettem, hogy éltem, hogyan érintett meg Jézus, mit tanított, mit tanultam. És képzeljétek el, hogy az történt, hogy ült egyik este az asztal mellett, és hallotta, hogy kapogott valaki 3-szor az ajtóban, az ajtónál. Ott volt az ajtó tőle egy olyan 1,5 méterre, úgy azonnal föl is állt, kinyitotta, és nem látott ott senkit. A tér az elég tágas volt, tehát el se tudott volna menekülni senki sem. Úgyhogy ne lássa meg, hogyha valaki viccelődött volna. Tehát nem volt ott senki, nem látott ott senkit. Ugye miután ez megtörtént, rá egy pár hétre találkoztunk, és amikor ezt a történetet elmesélte, én azt éreztem, hogy lefolyok a székről, hogy Uram, tényleg használsz, tényleg bizonyságot tettél a legegyszerűbb, dadogós szavak mellett, és mondtam nektek, hogy nem tudom, emlékeztek-e rá, ismeritek-e azt a tanítást, amikor Jézus mondja, hogy ima az ajtód előtt állok és zörgetek, ha kinyitod, bemegyek és veled vacsorázok, és érdekes, hogy nem ebéd volt, nem reggeli volt, hanem vacsora volt, és egyértelmű, hogy nem a szoba ajtajára gondol Jézus, hanem a szívünk ajtajára. Úgyhogy ezt szerettem volna elmondani, hogy nehogy azt gondoljátok, hogy profi szinten kell beszélgetni, ne. A legegyszerűbben az őszinte, tiszta beszéd mellett Jézus bizonyságot tesz. Dicsőség az ő nevéért, Istenért. És ezt szerettem volna elmondani, hogy nehogy azt gondoljátok, hogy itt valami nagy dolgot kell tenni, semmit se. Meghallani, mint a kicsi gyermek. Igen, apuka. Hogy apuka? Igen, csináljuk apuka. Elmentünk apuka. Körülbelül így működik.
Pontosan. Látjátok, hogy ez is most ugye az amerikai film szerint, a misztika szerint, a horror story szerint, ugye ez, ez valami démon, vagy szellem, vagy nem tudom, mi lehetett. Ne, egyszerűen is, tehát Isten mindenható. Tud jelezni így is, úgy is. A mi kedvünkét, a mi értelmi szintünk szerint jelez számunkra, képekben, kopogással is, hogyha arról van szó. Hogy tudjuk azt asszociálni a megírott szavakkal, ugye? Milyen dicsőséges ő. Nikodémus nem értette, mit mond Jézus. Szél, mi van a széllel, milyen baj van a széllel, merre megy, jön, amerre akar, és akkor most a szél meg van személyesítve, a fabulában az állatok. Mi van a széllel? Nem ért Nikodémus. Túl okos ő, túl okos, túl komplikált az ő gondolkodása, túl agyalós, túl misztikus Nikodémus. Ugye a zsidók misztikusok, a görögök filozófikusok, ők neki bölcsesség kell, a zsidóknak meg misztika kell. Nikodémus túl misztikus, nem érti, nem tudja felfogni, túl komplikált az ő gondolkodása. És azt mondja, hogy mi módon lehetnek ezek? Felel Jézus is, mondané ki, te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket? Hát ha te nem tudod, akkor többiek hogy tudják? Erről kéne beszélni folyamatosan nekik. Te tanítod az izraelitákat. Mire tanítod őket, ha te ezt nem tudod, Nikodémus? Írástudók, vallási vezetők, papok, tanítók, gyülekezeti pásztorok és lelkészek. Mit tanítotok, ha ti ezt nem tudjátok, és ti ezt nem élitek? Mit tanítunk, hogyha ezt nem tudjuk, és nem éljük? Bizony-bizony mondom néked, amit tudunk, azt mondjuk, és amit látunk, arról teszünk bizonságot, és a mi bizonságtitelünket el nem fogadjátok. Nektek az kell, hogyha Nobel-díjas író mondja, nektek az kell, hogyha egy fehérköppenyes ember mondja, nektek az kell, hogyha egy püspök, vagy egy presbiter, vagy egy, mit tudom, egy pápa mondja. Az egyszerű beszéd az nem jó nektek. Azt, amit mi személyesen megtapasztaltunk, és láttunk, és tudunk, azt, hogyha elmondjuk, azt senkit nem érdekel. Csak ha hivatkozunk Einsteinra, és ugye mennyire fejvezze Jézus a figyelmet arra, hogy emberek, ahogy Levike is mondta, nem kell mást mondani, ami neked megadatik, amit te tudsz, amit te láttál, amit te megértettél, amit te megismertél. Nem kell többet mondani, egy picivel sem. Mert az a lélek nem azáltal fog megmenekülni, hogy te olyan ékesen szólsz, mint Petőfi Sándor, hanem azáltal fog megmenekülni, hogy te lélekből szólsz arról, amit te tudsz, személyesen láttad, megtapasztaltad. Az Úristeneket kijelentette, mert abban erő van, és hatalom. Amit te idézel Einsteintól, abban nincs erő, sem hatalom. Ezért mondjuk el a bizonyságainkat, a történeteinket, hogy mit tapasztaltunk Isten országából, ugye? Azt mondja Jézus, hogy ha a földjekről szóltam néktek, és nem hisztek, mi módon hisztek, ha a mennyekről szólok nektek? Sok minden van. Az evangéliumon kívül sok minden van. Ami megvan írva ebben négy picike evangéliumban. Azon kívül rengeteg dolog van. Az evangélium bizonságot tesz arról, hogyha mindent le akartak volna írni, amit ő mondott és tanított és csinált, nem foghatná be az a világ minden könyve. A négy picike evangéliumban mi van? Az az alap, az a kőszikla, de hogyha még azt sem ismered, hogyha még azt sem érted meg, azt sem olvastad el, ahhoz sem kérték kegyelmet, hogy azt a minimumot megértsed, hogyan fogsz majd hinni, amikor a mennyei dolgot mutatja az Úristen majd neked. És senki sem ment fel a mennybe, csak az, aki a mennyből szállott alá, az embernek fia, aki a mennyben van. Senki nem látta az atyát, csak a fiú, mert ő ott volt vele. Ő lejött onnét, senki sem ment fel és jött vissza, hogy elmondja, mi a helyzet. Ő volt az, aki látta Isten szent ő szemben, és ő mondta el mindazt, amit tudnunk kell nekünk Isten országáról. És amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, aképpen kell az ember fiának felemeltetnie. Nem tudom, hogy a végére fogunk érni a harmadik fejezetnek, mert nagyon kemény, nagyon intenzív. Minden bekezdés, nagyon intenzív. Megkérdezte barátom, hogy de nem lehetne úgy beszélni ezekről a dolgokról, hogy nem említett folyton az, hogy Jézus, Jézus. Mondom, dehogy is nem lehetne. Sőt, próbáltam is. Mondtam a bölcsességet, amit kaptam Isten kegyelméből. Szóltam azt. Inspiráltam embereket. De meg kellett értsem, hogy én még mindig egy gyarló ember vagyok. Én nem jutottam el oda, ahol Jézus volt. Én nem tettem le az életemet teljes mértékben. Nem lettem megdicsőítve. Meg tudnám csinálni a mostani tudásommal, a bölcsességemmel, amit Istentől kaptam, hogy meglopom Istent. és magamnak alapítok egy ilyen hatalmas szektát, egy felkezetet, sok pénz, meg mit tudom én, televízió, meg minden, meg tudnám csinálni. De viszont, akik engemet követnek, eljutnak arra a pontra, ahol én vagyok talán, de tovább nem. Azért mondta János, hogy nekem kisebben nem kell, és neki felemeltetni, mint Mózes, hogy felemelte a kígyót a pusztába, hogy aki ránéz, megmeneküljön. Lehet, hogy valakivel beszélek, és csak 5 percen van, hogy szóljak vele. Néhány szót. Mit mondok neki? Hol kezdem a bölcsességet, amit én megismertem? De így, hogy én őt megdicsőítem, őt felemelem, lehet, hogy elég annak az embernek, hogy ha azt mondom, hogy figyelj meg te, megismertem Jézust, ő tényleg feltámadt, megismertem a szavait, óriási erő van, átalakító erő van az ő szavaiban, tisztító erő van az ő szavaiban, és 2-3 mondattal megmenekült ő. Neki csak erre volt szüksége. Felemeltem az ő nevét, többet nem kell találkozzak. Vannak ilyen emberek, akikkel nem találkoztam sokszor. Egyszer-kétszer beszélgettünk, és megmenekültek. Már ott vannak a keskeny úton. Miért? Azért, mert Isten élt, Jézus valóban feltámadt, és él, és beszél. Az én dolgom az, hogy felemeljem őt, nem magamat emeljen fel, különben is azt mondta, aki felemeli magát, az megaláztatik, aki megalázza magát, felemeltetik. Nekem kisebben nem kell, a régi Attilának teljes mértében meg kell halnia, hogy ő felemeltessen. És úgy fognak az emberek megmenekülni. Mi történik a mai vallásos világban? A híres pásztorok fel vannak emelkedve, ugye? Gyönyörű nyakkendő, öltő, meg minden, nagyokat mondanak, és az emberek még mindig emberfüggők, gyülekezetfüggők, még nem találkoztak, hogy Isten igazából Jézussal, az ő lelkével. Még nem váltak szabaddá, még nem váltak világossága. 10 éve, 20 éve járnak ugyanabban a gyülekezetben, és még sehol semmi. Nincs erő, nincsen hatalom, nincsen gyógyulás, nincsen szabadulás. Miért? Azért, mert a pásztort emelték fel. A pásztor is felemelte magát. És nem a fiút emelte fel, aki elvégezte elejtől végig, és megmutatta az útat egészen pontosan. Nem kell ahhoz sem hozzátenni, sem elvenni semmit abból, amit ő megmutatott. És ezért akarom én az ő nevét, az ő lelkét, az ő szellemiségét, az ő szavait felemelni. Mert aki arra néz, teljesen biztos, hogy megmenekül. Aki rám néz, az én személyemtől fog függővé válni, de én nem vagyok tökéletes. Ő az volt, mert ő bevégezte a tökéletességet itt a Földön. Én még nem végeztem be.
Ezzel a 14. bekezdéssel kaptam én egy megértést, amit már egyszer elmeséltem, de most így röviden elmesélem, ahogy én Isten kegyelméből megkaptam. Hát Jézus azt mondja, hogy én is majd fel kell aképpen emeltessem, miképpen Mózes a kígyót a pusztában. A zsidó népet a kígyók mardosták, és akkor Mózes készített részből egy kígyót, fölfőzte a fára, és mindenki, aki ránézett, meggyógyult. De hát, hogy szaporodtak el a kígyók ott a zsidók között? Hát nem úgy, hogy folyamatosan hárítottak, nem az, hogy folyamatosan hazudtak, képmutatóskodtak, úgy, ahogy azt én szoktam csinálni korábban. Még néha most is összejön. Na de, hogy a lényegről ne térjek el. Az első hárítás Éva részéről volt, és ő azt mondta, hogy a kígyó volt az. Ezáltal Éva a kígyót átkozottá tette. Holott tudjuk jól, hogy Isten mindent, amit teremtett, embert és állatot egyaránt, azt megáldotta, megszentelte, és azt mondta, hogy ez jó, ez tökéletes. Mégis miután Éva bűnbe esett, és jött a számonkérés, akkor ő azt mondta, hogy nem én voltam, a kígyó volt az, ő jött oda hozzám. És ezt úgy értettem meg, hogy ezt a zsidók is tudták, amikor a pusztában vándoroltak, hogy hogy is történt az elbukás. Mert figyeljétek meg, hogy értelmetlen az, hogy a kígyók mardosnak engemet, amiben én beléhalhatok, mégis egy kígyóra kell felnézzek, ami által meggyógyulhatok. És az a kígyó, az a felfűzött kígyó Mózes botjára, azt tudjátok mi volt? Az volt a tükör, az volt a szembesülésnek a helye, mert ők tudták, hogy hogy bukott el az emberiség. Ők tudták, hogy amikor felnéznek rá, ők szembesülniük kell a hazugságukkal, és ekkor történt meg a gyógyulás. Hasonlóképpen Jézus esetében is, amikor őt fölemelték, azt mondja Pál apostol, hogy átkozott mindenki, aki a fán függ. Talán Jézus átkozott volt? Isten őt átkozottá teremtette? Ő benne volt bármilyen hiányosság, bűn, amiért átkozott kellett volna legyen? Hasonlóképpen az Édenben a kígyó esetében? Nem, az is tökéletes volt. A kígyó is tökéletes volt. Szent volt. És ezt onnan tudhatjuk meg, ahol meg van profétálva, le van írva, hogy milyen fog újra lenni a mennyország. Hogy a kicsi gyermek ott fog a vipera lyuknál játszani, és nem bántja a kígyó őt, mert eredetileg is úgy volt az megteremtve. Na de visszatérve Jézushoz, hogy került ő fel a keresztfára? Hát nem a hárítás által. Nem úgy, hogy a zsidók hárítottak, és azt mondták, hogy ördög van benned, és még ráadásul Istent is kárhozott, vagy Istent szentségtelenítted, Isten káromlás szólsz. Holott ők voltak teli bűnnel, ők voltak teli hazugságokkal. Mégis Jézusra hárítottak, a tökéletesre, a szentre, úgy, hogy az Édenkerten, Éva a kígyóra. És mindenki azért gyógyul meg, amikor Jézusra néz, mert ő benne a tökéletes tükröt látja, a szembesülést és a gyógyulást. Én így értettem meg röviden, tömören. Ezt sem kell elhinni, mivel én így kaptam meg, ezt így mondom el.
Mivel, hogy éppen most olvastuk, hogy amit tudunk, azt mondjuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonságot. Szerintem ez nagy kijelentés, és még nagyobb akkor lesz az a kijelentés, amikor mindenki személyesen megkapja. Aki Istenhez fordul, Isten igazából, Isten igaza szerint fordulunk Istenhez. Még meddig kell az ártatlannak szenvedni, ugye? Még meddig kell szembesülni a keresztel, még meddig kell ránézni a keresztre, hogy meglássuk, hogy hova vezet a mi hazugságunk, a mi hárításunk. Még meddig kell ez történjen, ugye? Még meddig kell a húsvéti bárányt feláldozni? Még meddig kell nézni azt, hogy a mi hárításunk, a mi hazugságunk következtében sajnos tényleg pusztulás történik a világban, az élet ellen megyünk, ami kivetül abban, hogy az ártatlan is, ugye, hát megissza a levét, vagy az ártatlant is ugye vádolják az én vétkem miatt. Mint ahogy van, hogy mivel megtörténik az, hogy még emberek között is, elbukott emberek között is, hogy vannak, akik ugye átveszik a felelősséget barátuktól, vagy például, hogyha a barátodat beviszik a rendőrségre, akkor néha elviszed a barhét, mész és kiváltod őt, ugye adsz neki pénzt, és leteszed az óvadékot, és kiengedik őt, feltételesen szabadlábra helyezik. Na de itt ez nagyon kemény, ez a megértés, Levike, megmondom őszintén, itt szó nélkül maradtam. Annyi a különbség a kígyó és a kereszt között, hogy itt, amikor mi ránézünk, nem csak azt látjuk, hogy mi történt az ártatlannal, az én bűnöm miatt, a hazugság miatt, ugye a hazugság özön miatt, amiben én is részt vettem, nem csak a szembesülés történik, hanem történik a megváltás is. Történik az útmutatás. A kígyóban ugye önmagában nem volt útmutatás, de Krisztusban már benne van az útmutatás, a keskeny útnak a tökéletes megmutatása, felfedése, leleplezése, úgymond, hogy nyilvánvalóvá váljon számunkra, hogy melyik az út, amely az életre visz, és nem a feneketlen szakadékba. Miért kell neki felemeltetni? Azért, hogyha valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten a világot, e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Itt ugye ezt nagyon sokszor használják a vallásos mozgalmakban, ezt a kijelentést. És ez igaz, csak van, amikor ez bár igaz, tartalmatlan. Tartalmatlan. Mert amikor az ember azt hiszi, hogy az ő nevében kell hinni, csupán az ő nevében, a Jézus nevében, hogy hát hiszek Jézusban, persze, hát minden hisz benne. És nem mindenben, amit ő megmutatott, mindenben. Amikor én éheztem és szomjaztam őt, és megteltem vele, úgy hiszek én ő benne, hogy megismertem őt, és elárasztja az egész életemet. Benne van az erejében, a cselekedeteimben, a homlokomban. A homlokomban, a gondolkodásban nem a fennevadnak a bélyege van, nem a technika bélyege van, lenyomata van az én fejemben, hanem az ő bélyege. Ő van bennem. A jobb kezemben, amelyikkel cselekszem, nem a fennevad bélyege van, nem a fennevadat szolgálom a jobb kezemmel, hanem azt, amit tőle kaptam. Így hiszek én ő benne, és így tudok én megmenekülni ő által, kedves hallgatók, hogy cselekszem mindazt, amit ő megmutatott. Megértem, megismerem, megértem, és megcselekszem mindazt, amit ő nekünk mutatott. Mert nem azért küldte az Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, mint ahogy mi tesszük egymással, kedves embertársak, hanem hogy megtartassék a világ általa. Azért küldte, hogy megtartassék, hogy aki ránéz, és aki megértés, megismerés, megszeretés, megcselekszült, mindenki megmeneküljön. Nem azért küldte, hogy vádoljon bennünket, hanem azért, hogy megmutassa az életnek az útját. Aki hiszen ő benne, el nem kárhozik. Az a lélek nem vész kárba. Az a lélek nem vész kárba. Aki hiszen ő benne, abban, amit ő megmutatott az ő életével, az ő szavaival. Aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivel hogy nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében, nem csupán a nevében, hanem az ő teljes lényében, a lelkületében, mert ő volt az igazság, és az élet, ő az igazság, és az élet, drága embertársak.
Ezt úgy is tudnám mondani, kicsit átformálom. Mit csinálsz, Levi? Hogy a hitet kicserélném az elfogadással, hogy aki nem fogadja el az ő áldozatát személyesen, aki nem fogadja el az életet őtől lesz személyesen, az visszautasítja azt. Tehát ez a két út van. Vagy elfogadom az ő áldozatát, az ő szerelmét, az ő életét, az egyetlen életet, az egyetlen életformát, vagy visszautasítom azt, hogy így talán jobban meg lehet érteni akár.
És ezt ne úgy értsétek, hogy akkor ezt törvényszerűen, ezt el kell fogadni, ez kötelező, nem. Aki nem tud erre úgy tekinteni, mint lehetőségre, egy gyönyörűséges lehetőségre, amiért nem kell fizessél semmit, mert nem tudnál annyi pénzt gyűjteni, hogy ezt megvásárolt, lehetetlen. Nem tudjuk kérdemelni a kegyelmet, a mennyek országát, kedves agatók. Tehát nem úgy kell erre nézünk, mint a Mózes törvényeire, hanem úgy fontos erre nézünk, mint egy szerelmi ajándékra, amikor Valentin napkor ajánlsz egy ajándékot a kedvesednek. Ha nem tudjuk ezt mi így szemlélni, akkor nem tudjuk elfogadni annak a tartalmát, ami ebben van, ami abban rejlik. Ez pedig a károsztatás, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert az ő cselekedeteik gonoszak valának, kedves hallgatók. Ez a károsztatás, ez a kárbaveszésnek a módja, hogy láttuk a világosságot, de azt mondtuk, hogy ő a bűnös, mi ártatlanok vagyunk. És így maradtunk benne a kárba, és így hagytuk a lelkünket, az örök élet lehetőségét elveszni, a lelkünket kárba veszni. Mert minden, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek. Aki hamisan cselekszik, bujkál folyton, bujkál, ugye, bujkál. A poénok mögött bujkál akár, vagy teológia mögött bujkál, a vádaskodás mögött bujkál, így bujkál az ember. Kifelé mutogat, így bujkálunk legtöbben, így. Színjátékkal bujkálunk, a Facebook selfikkel, a vakációkkal bujkálunk, és mindennel bujkálunk, kedves agatok. Elbújtatjuk a hamis cselekedeteinket, amelyek minket a szakadék, a feneketlen szakadék felé taszítanak, mert mindenki, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek. Pedig azt kell tennünk, kedves agatok, hogy kimenjünk a világosságra, hogy emberek, elbuktunk már, megint elbuktunk. Megvalljuk azt, hogy a világosságnak az erejével feloldozást nyerjünk a hamisságunk alól. Aki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek. Ezután pedig, bocsánat.
Egy annyit hozzátennék még, hogy bárki, aki hallgatja ezt, hallgatott-e, el szeretném mondani, hogy bármit tettél, én sokkal bűnösebb vagyok nálad. Én sokkal bűnösebb vagyok nálad. És hogyha nekem meg tudod kegyelmezni, neked is meg tudod kegyelmezni. Gyere ki bátran, gyere ki. Legszívesebben megfognám a kezedet, hogy együtt menjünk ki. Hiszen én is ki kellett jöjjek, nem is kellett ki jöjjek. Ki vonzott magához. És tudod mit? Olyan ez a szembesítés, hogy nem hagy benne a szégyenben. Egy pici ideig tart, egy pici ideig fáj, de csak azért, hogy megértsd a tudatlanságodnak, a bűneidnek a súlyát, hogy szó szerint megundorodsz attól, amit tettél, meg gyűlölöd azt, legszívesebben azt kívánod, hogy bárcsak ez eltávozna tőlem, és sose, sose többet, soha többet nem szeretném azt megtenni. Tehát ezért engedi meg. Ennek is van jó dolga, pozitív oldala. Ez a szembesülésnek a pozitív oldala, a haszna, az előnye, és utána jön a fölemelés, a megtisztulás. Hát én akkor emlékeztem arra, és szenvedtem attól, hogy mit csináltam, és annak milyen volt a következmény, annak a súlya. Én hálás vagyok, hogy szenvedhettem azért napokig, mert az egy életre megmarad. És köszönöm szépen, én többet én nem kérek belőle. Hogyha már még egyszer jönne ott a csirájába, a szívembe a gondolat, az indulat, én visszaemlékezek arra, hogy én azért mennyit szenvedtem, hogy annak mi az ára, annak az ára az, hogy én szembe mentem az élettel, hogy a halál uralkodott bennem. Köszönöm, nem. Köszönöm, nem. Úgyhogy bátorság.
Beszéltem olyan személyekkel is, akik konkrétan gyilkoltak, fizikailag is gyilkoltak, nem csupán úgy, mint én lelkileg, hanem fizikailag is gyilkoltak. Még számukra is volt kegyelem. Ezt ne felejtsétek el. Ezután elmére Jézus az ő tanítványaival a Júdea földére, és ott időzik velük, és keresztele. Tudjuk jól itt ugye zárójelben, hogy Jézus nem keresztelt vízzel, úgy keresztelt, ahogy János mondta, tűzzel, szent lélekkel keresztelt. János pedig szintén keresztelt vala Énonban, Sálemhez közel, mert ott sok volt a víz, és oda járulának, és megkeresztelkedének, mert János még nem vetteték a tömlöcbe. Vetekedés támad azért a János tanítványai és Júdea között a mosakodás felől, és menjenek Jánoshoz, és mondának néki, Mester, aki veled vala a Jordánon túl, akiről te bizonságot tettél, imé, az keresztel, és hozzá megy mindenki. Felele János, és mondta, az ember semmit sem vehet, hanem ha a mennyből adatott néki. Ti magatok vagytok a bizonságaim, hogy megmondtam, nem vagyok én a Krisztus, nem vagyok én a tanító, nem vagyok én a mester, nem vagyok én a rabbi, nem vagyok én a proféta, hanem hogy ő előtte küldettem, mint ahogy mi is előtte küldettünk el, azok számára, akik utánunk jöttek, és utánunk jönnek. Akinek jegyese van, vőlegény az. A vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja őt, örvendezve örül a vőlegény szavának. Ez az én örömem immár betelt. Ő volt a vőlegény barátja, és örvendezett annak, hogy megláthatta ugye, a vőlegényt, megdicsőülni, ugye, megmutatkozni erővel és hatalommal. És az ő öröme betelt, mert mindenki az igaz vőlegényhez megy. Ő ugye a vőlegény barátja az, aki az emberek tekintetét ráfordítja a vőlegényre, hogy minél többen megmeneküljenek azáltal. Annak növekednie kell, nékem pedig alább szállanom. Mint tudjuk, később meg is ölték, levágták a fejét Jánosnak. Viszont, kedves hallgatók, nekünk jött egy olyan megértés is erről, hogy neki növekednie kell, mert konkrétan ugye ő növekedett, népszerűvé vált, mindenki ráfigyelt, már a farizeusok, már a császár, a Poncius Pilátus, mindenki ráfigyelt. Ez megtörtént fizikailag. Viszont ez a mi életünkben úgy történik meg, kedves hallgatók, hogy azt, amit mi ismertünk magunkról, akit mi ismertünk magunkból, annak alább kell szállani a napról napra, el kell fogyjunk teljes mértékben. És ő, az ő szava, az ő jelleme, az ő bölcsessége, az ő szeretete, az ő mindene, az kell felemelkedjen bennünk, hogy világosság lehessünk azok számára, akik még nem látják az élet útját.
Pontosan, ez így van, ahogy mondod, személyre szabottan is. Ami ó emberünk, egyre csökkenni kell neki, hogy a Krisztus bennünk növekedhessen. Persze ez nem törvény, hanem ez egy természetes folyamat. Ez egy szerelmi folyamat. És azoknak az embereknek is szó, ugye itten a zsidókról van szó, és mai napig vannak zsidó emberek, akik az ószövetségi törvényt keverik Jézusnak a kegyelmével. Ez egy nagyon durva állapot, és meg van írva, hogy a törvény és a proféták Jánosig tartottak. És János azt mondja, aki még a törvényben és a prófétákban, az ószövetségben van, hogy nekem csökkennem kell, neki meg növekedni. Tehát ez is egy olyan, egyfajta utalás, hogy az ószövetséget én lezártam, Isten lezárta általam, és az új szövetség Krisztusban érvénybe lépett, akiben a kegyelem és az igazság található.
Aki felülről jött, feljebb való mindenkinél. Az előbb ugye olvastuk azt, hogy senki sem járt a mennyben, csak az, aki onnét jött. És senki sem megy a mennyben, csak aki onnét jött, ugye. És akit ő felvisz oda. Mi földiek vagyunk, mi test által születtünk, ugye, a férfi indulatából, édesapánk testi és édesanyánk testi vágyából születtünk. Ő pedig lélek által született, szent lélek által, és felkínálja azt a lehetőséget számodra is, hogy te is megszüles még egyszer, utoljára, és többet sose halljál meg. Aki felülről jött, feljebb való mindenkinél. Aki a földről való, földi az, és földieket szól, a földiekről szól, a törvény szólja, vagy a világiakról szólja. Építsünk házat, emeletet, kéményt, vegyünk új autót, új traktort, új munkahelyet, több pénz. Aki földi, ugye, még nincs újjászületve, folyton a földiekről beszél. Folyton a földiekről beszél. És az ilyen embereket úgymond a törvény igazítja. Úgy a mindenható Isten törvénye, mint az állam törvénye. Rájuk hat a törvény, úgymond, vagy Pál fogalmazza, a törvény átka alatt van minden egyes ember, aki nincs újjászületve. Aki a földről való, földi az, és földieket szól. Aki a mennyből való, feljebb való mindenkinél. Még János is. Ugye a keresztelő János, ő is a földieket szólta, a törvényből szólt. Noha megjövendőlte Jézus eljövetelét, de a törvényhez hívta vissza az embereket, figyelmezte őket, hogy szívlejék meg az Úristennek a törvényeit, mert jön az ő, ugye, az ő küldöttje, jön a messiás, és egyengessék meg az ő útjaikat, bánják meg a bűneiket, hogy méltóképpen fogadhassák azt, amit Jézus hoz számukra, az örök élet ajándékát.
Egyszer én egy olyan dolgot hallottam egy barátomtól, ami nagyon megtetszett, meg is maradt, ezért el is mondom, továbbadom, mert hiszem, hogy ő is Istentől kapta ezt a kijelentést, hogy János tényleg ő egyengette az utat Jézus előtt, és úgy, ahogy mondod, a szívekben, hiszen ő az embereket bűnbánatra hívta, és akiben volt alázat, az oda ment, és megvallotta a bűneit János és az emberek szín előtt. Ez nem kis dolog. Tehát így egyengette János az útat Jézus előtt, hogy az embereknek a szívéről a terhet, a bűnöket levette azáltal, hogy bűnbánatra hívta, és bűnbocsánatot kaptak azáltal. És így tudták befogadni Jézusnak a beszédeit, mert máskülönben be se tudták volna fogadni talán az ő beszédeit, mert ő annyira mennyeiekről szólt, annyira erős volt az ő beszéde, hogy nem tudták volna másképp befogadni. Tehát
nem tudták volna befogadni, mert nem lett volna hely annak, mert a hely le lett volna foglalva a régiekkel még mindig.
Így van.
A hazugságokkal, a gonosztettekkel, az élettel szembe menő cselekedetekkel, bűnökkel. Nem lett volna hely abban, hogy befogadják.
Még biztos, anélkül is, biztos még amellett is volt egy rakás szembesülésük, ez nem is kérdés, de tényleg úgy, hogy a nagyját tegyétek le a terheiteknek, a bűneiteknek, mert jön valaki, akinek a szava két élő éles kart, akinek a beszéde élet és lélek, gyertek, a nagyját tegyétek le, hogy őt majd tudjátok befogadni, őt tudjátok hallgatni, mert máskülönben. Tehát mi is ezt kaptuk igazából. Ez az újjászületés Jézus által, ez hasonló volt az én életemben, hogy a nagy súlyos terheket, a súlyos bűnöket elvette tőlem, hogy tudjam meggyógyítani annyira, hogy tudjak elindulni a keskeny úton. És utána még jöttek a többi szembesülések, de neki szükséges volt, hogy a súlyos nagy terheimet, bűneimet azokat elvegye. Persze aztán azokkal is szembesültem, de már nem voltam annak a rabságában. Nem voltam annak a fogságában, a függőségében. Az indulataim, a harag, a gyűlölet, a hazugság, a képmutatás, nem is tudom mennyi minden van. Még biztos, hogy még van. De a gyűlölet, a harag, a bosszúvágy, a gyilkos szándék, az nagyon erőteljes volt, és szó szerint uralt engemet, tehát nem tudtam kezelni azt. Még biztos, hogy más dolgot is elvett, de ezeket vett el először, hogy tudjak elindulni az úton, az élet útján. És azóta is kapom, hál' Istennek, a szembesüléseket, azóta is folyamatosan tisztogat. De még van amitől, van még mitől. De vágyom rá. Ez olyan, hogy amikor ő tisztít, akkor azt mondod, hogy a következőt is kérlek, vegye le, annyira, annyira jól csinálja.
Igen, mert valódi békesség jön utána, nem csak egy ilyen idillenes megkönnyebbülés.
Tényleg, tényleg. Ó, igen, utána tényleg a mennyei állapot megint. Hogy
igen,
elveszi a régieket.
A mennyek országa.
Így van.
Szentlélek által való öröm és békesség. Az ember megvallja, meglátja, és megvallja bűnét, és feloldozást kap. Az, amit a levegőben járkálná. Aki felülről jött, feljebb való mindenkinél. Aki a földről való, földi az, és földieket szól. Aki a mennyből jött, feljebb való mindenkinél. És arról tesz bizonyságot, amit látott és hallott, és az ő bizonyságtételét senki sem fogadja be, kedves agatók. Az emberek tekintete rá van tapadva az androidra, a robotra, a gépre, a földből feljövő fenevadnak a képére, a Covid hírekre, a szórakoztatóipar termékére rá van tapadva. Hogyan is tudná bárki is befogadni az ő bizonyságtételét Isten dicsőségéről, amely az Édenről, a tökéletességről, a mennyek országáról? Hogyan tudná befogadni azt, hogyha az ember nem is hallgatja, nem is kíváncsi arra, hanem beéri azzal, amit a fenevad, a földből feljövő fenevad, a kőolajból származó fenevad mond neki, ugye, a hidegen keresztül, a filmeken, a sókon, a figyelemmel terelő hadműveleteken keresztül. Aki az ő bizonyságtételét befogadja, az megpecsételte, hogy az Isten igaz. Mindenki, aki elfogadja az ő bizonyságtételét, megpecsételi azt, hogy Isten igaz és hű az ő adott szavához. Mindenki bizonyságot tesz arról, hogy tényleg igaz Isten. Mi vagyunk a tanúi annak, hogy Isten igaz, hogy megadta azt, amit ő ígért, hogyha a mi bűneink skarlátvörösek is lennének, olyan messzire hajítja azokat, mint amilyen messze van észak, déltől, kelet-nyugattól. Isten valóban igaz. És adja az örömet, adja a békességet. Noha mi bűnt követtünk el, az élet ellen mentünk, tehát nem érdemeltük meg azt a békességet. Ajándékba kaptuk, csak meg kellett vallanunk azt, hogy igen, Istenem, tévedtünk. Mert akit az Isten küldött, az Isten beszédeit szólja, mivel hogy az Isten nem mérték szerint adja a lelket, nem smucik Isten, bőségesen adja mindenkinek, neked is, kivétel nélkül mindenkinek, aki hozzáfordul, és tőle kéri az igazságot, nem a televíziótól, nem a politikai vezetőktől, nem a vallási vezetőktől, és nem tőlünk, kedves agatok, nem tőlünk, hanem személyesen a feltámadt Krisztustól. Az Atya szereti a fiút, és az ő kezébe adott mindent. És miről szól az első fejezet, kedves agatok? Az, hogy te is fiúvá leszel. Te is Isten gyermekévé, Isten fiává leszel ő általa, ha ránézel, és be tudod magadba fogadni azt, amit ő hozott. Te is fiúvá leszel, és a te kezedbe ad mindent, erre hív. Ez a mennyek országa, hogy mindenki a kezébe kap mindent, ami valaha el volt gondolva az életről, a tökéletességet, a mennyek országát. Aki hisz a fiúban, aki befogadja őt az ő elméjébe, az ő szívébe, az ő életébe, az ő jobb kezébe, az ő homlokába, az ő gondolatába, örök élete van. Aki pedig nem enged a fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Ugye ez képes beszéd. Isten nem ráncolja össze a szemüldökeit, nem erről van szó. Hanem a harag az, amikor az ember távol van az élet forrásától, és szomjazik, és szomjan hal, mert ő döntött úgy, hogy eltávolodik az jóságos Istentől. A haragot azt én veszem magamra, nem Isten adja azt. De viszont aki megismerte, megszerette, befogadta a fiút, az ő lelkébe, szívébe, kezébe, teljesen biztos, hogy nem tud, ha akarna, sem tudna meghalni. De miért is akarna? Kedves agatók, legyik el valamit.
Igen, ez így, ez az Isten haragja, ez elég fura. Tehát inkább úgy tudnám mondani, hogy le van írva itten, hogy az az ítélet, a kárhoztatás, hogy eljött a világosság, eljött az élet, a szeretet, a szabad, eljött Jézus Krisztus, ez mind eljött. Az emberek jobban ragaszkodtak a sötétséghez. Jobban ragaszkodtak ahhoz, ami mindazt, amit bemutatott Jézus, az ellentétje. És az a harag, az a gyűlölet, az a bizalmatlanság, félelem, stb. 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 Tehát mivel én visszautasítottam az életet, és mindent, amit Jézus bemutatott, ami az élethez kapcsolódik, a mennyei élethez. Ha én magamat kizárom, akkor én azt jelenti, hogy én ragaszkodok a sötétséghez. És akkor nem, már nem is Isten haragja, hanem az a harag, ami mellett én döntöttem. Nem is az Isten sötétsége, hanem az a sötétség, ami mellett én döntöttem. Nem az a szenvedés, amit Isten rám akar mérni, hanem az a szenvedés, amit én magamra vettem, és nem akartam tőle megválni. Mert Jézus azért jött, hogy a világot megváltsa, megtartsa, üdvözüljön által a világ. És én csak egy dolgot tehetek, ha elfogadom, ha kérem, ha keresem, és elfogadom, és akkor ő megadja. Ha meg nem fogadom el, akkor én kizárom magamat az életből. Mert ő mindenkit élni akar látni. Ő mindenkiért az életét adta. Ő mindenkit egyformán szeret.
Kedves hallgatók, ez a fogalom, Isten haragja, ez főképp az Ószövetségben ugye gyakoribb. Ezt, ha el is olvassuk, teljesen biztos, hogy ezt képletesen kell érteni. Ugye, hát úgy tapasztaljuk, mintha Isten haragudna ránk, kedves hallgató, valóban olyan, mintha Isten ránk haragudna, amikor hazugságban, életellenességben vagyunk, bűnökben vagyunk. De viszont teljesen biztos, hogy nem az Isten az, aki haragszik. Tehát az ember ezt vagy képletesen érti így, ahogy Levike az előbb elmondta, vagy pedig még az is elképzelhető sajnos, ugye, hogy ezeket a megfogalmazásokat, szófordulatokat azért tették be a Bibliába, hogy tényleg ilyen vallási hatalmat tudjanak építeni ezekkel az ilyen megfogalmazásokkal, sajnos ezt ki kell mondani. És mint látjuk, és tudjuk, és tapasztaljuk, igenis élnek a lehetőséggel, élnek az ilyen szófordulatokkal, Istennek a haragja, hogy az embereket beijesszik. Hova? Nem Isten országába. Nem Isten országába. Hanem egy gyülekezetbe, egy vallási hatalomba. Mert Isten országába, mint látjátok, így lehet bemenni, ahogy Jézus megmutatta. Az vagy szerelemből történik, a szerelmes Isten által, és az igazság szerető embernek a szíve szándéka által, vagy pedig nem történik, nincs, hogy megtörténjen. Vagy szerelemből, vagy sehogy. Tehát Isten haragjával fenyegetni valakit, az teljesen egyértelmű, hogy az nem az a lelkület, amelyikből Jézus szólt, amelyikből Jézus megszólította az elesetteket, a megtört szívűeket, a vakokat, a sántákot, a bénákot. Kedves hallgatók, ez volt a János Evangélium a 3. fejezet. Ingyen kaptuk mi is, ti is ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Nyugodtan meg lehet mutatni embertársaitoknak. Sosem lehet tudni, hogy ki fog ezáltal megszabadulni, ezáltal hallani Isten kedves esztendejéről, ahogy mondja az írás. Az ő szeretetéről, és arról, hogy igenis van, létezik igazi élet, olyan élet, amit emberi szem nem látott, emberi fül nem hallott, emberi szív föl nem fogadott. Isten áldjon mindenkit. Sziasztok!
Isten áldjon, sziasztok!